Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket, testvéreket, vendégeket és a gyermekeinket. Szokás szerint hoztam egy történetet nektek, melyet el fogok olvasni. Ha előre gondoltok jönni, azt megköszönöm. Nagyon aranyosak vagytok, igazán drágák, ez csodálatos. Ó, Johanna, te is előre, Abigér, nagyszerű, na! Egyre jobb a helyzet, tüneményes, jól van. Na, mielőtt elkezdeném olvasni ezt a történetet, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy szoktatok-e a szüleitekért imádkozni? Szoktatok? Nagyon-nagyon jó. Mert ez a történet, amit most fel fogok olvasni, az erről fog szólni, jó? És arra kérlek, hogy figyeljetek. Ennek a történetnek az a címe, hogy megjöttek a mentők. Az egész család alig aludt valamit egész éjjel. Juliska, Sanyika, a kicsik felfel sírtak álmukban. Mariska, Laci lesen vetkőztek, segítettek a tüzet éleszteni. Arcuk már maszatos volt a sok sírástól. Édesanyja el sem mozdult a betegágy mellől. Olyan rossz volt hallgatni a sok összefüggéstelen, lázas beszédet, látni a nyugtalan hánykolódást, nézni tehetetlenül, hogyan nyújtja ki a halál jeges kezét afelé, aki az egész család védője, fenntartója, kenyérkeresője, szegény Balázs Ferenc. Valami kőműves munkát végzett messze a város szélén, átjárta a metsző januári szél, ágynak esett. Az orvos azt tanácsolta, hogy vigyék kórházba. Hiába próbálkoztak, sehova se sikerült felvétetni. Most egyre rosszabbul van. Este óta meg se ismár senkit. Hiába sír a kis Mariska, édesapám. Laci gyerek hiába keresi tekintetét. És felvirad a szürke, ködös februári reggel. Átjön kocsisni a szomszédasszony, az is a szemét törölgeti. Istenem, hát mit lehetne tenni? Hisz a szomszéd asszonyéknak olyan rokonai vannak. A félegyházi vezérigazgató, annak csak egy szavába kerülne, és mindjárt lenne hely. Ha adja szomszéd asszony, sóhajtott Balázsné fáradtan. De Kocsisné nem hagyta. Itt emberéletről van szó, négy gyerek édesapjának az életéről. Félre kell tenni minden szégyenlőséget. Sanyikám, ne menj be alan vagy hóba, lyukas a cipőd, beházik. Bajlódott lázálmában a beteg. És a kis Laci fülében egyre vízhangzott a bűvös mondat, csak egy szavába kerülne. Alig ment el Kocsisné, felvette kopott kabátját, és utána sietett. Megtudakolta, hogy hogy találja meg azt a nagy urat, édesanyja másodon unoka testvérét. Édesanyjától a világért sem kérdezte volna meg. De Kocsis néni mindent tudott, ellátta jó tanácsokkal, és útba igazította. Gyalog messze volt az út, de akinek az édesapja nagyon beteg, és annak akar segítséget vinni, az úgy tud sietni. A fényes palota félelmes volt a kopott 8 éves kisfiúnak. Csak egy szavába kerülne, suttogta magát bátorítva. Nagyot fohászkodott és benyitott. Egy cifraruhás bácsit látott legelép. Ő lesz az, gondolta, és köszönt szép illedelmesen. De az csak a kapus volt, és Laci szeme könyvbe borult a felvilágosításra, hogy a vezérigazgató úrhoz akárkit be se elesztenek. Különben sem érkezett meg. Ezen a kapun fog bejönni? Ezen. De hallod, itt nácsorog, mert... Csak legalább láthassam, bácsi kérem. És a kapusnak volt szíve. Nem sokára jött egy magas, szemüveges úr. Jó reggelt kívánok, vezérigazgató úr. Köszönt a kapus. És Laci odaugrott. Vezérigazgató úr, kérem, Balázs Ferenc az édesapám. Szalai. Az épületben ne tűrjön meg kéregetőt, elég belülük az utcán. Már ment is, könyörtelenül és ridegen. Lacinak egy percre meg akart állni a szíve. Aztán lángoló arccal futott ki a fényes palotából, futott, futott az utcán, nem hazafele, nem tudta, hogy merre. Aztán lihegve támaszkodott a falnak, és nagyon szánalmas látvány lehetett, mert csak egy ráncos, öreg kés simogatta meg a fejét. No, kisfiam, mi lehet? Felpillantott. A gesztenye sütő néni volt az, de akárki lett volna, Laci megkínzott kis szíve csak egy résztvevő szóra várt. Most kitört belőle az okogás, s Kati néni nagy nehezen megértette a töredezett mondatokból, milyen beteg Laci gyerek édesapja. Milyen tele vannak a kórházak. Azt maga is jól tudta, mert az a hatalmas piros téglás épület is kórház volt, amelyik bejáratánál ő árulgatta a ropogós gesztenyét. Megtudta, hogy csalódott a kis Laci abban, akiben minden reményét vetette, mert csak egy szavába kerülne. Sose sír, Laci fiam, vigasztalta Kati néni. Tudok én más valakit, akinek igazán csak egy szavába kerül, sokkal hatalmasabb úr a te nagybátyádnál. Mégis oda mehet hozzá mindenki. Laci szeme megcsillant. Még én is? Engem se kerget el? Hol lakik? Messze van? A mennyországba, kisfiam, a megváltó az. Tőle kér segítséget, meg fog hallgatni. Rövid kis imádság volt az, ha gesztenyes ütő mellett. Édes megváltom, neked csak egy szabadba kerül. Gyógyítsd meg az édesapámat. Add, hogy felvegyék a kórházba. Amen. De fölszállt az égig, s a megváltó azonnal szólt is egy szót. Annak az úrnak szólt, aki csendben állt a hátuk megett. Gesztenyét akart venni Kati nénitől, s meghallotta Laci imádságát. A főorvos úr volt. Egy óra sem telt bele, a kopott ház előtt, ahol Laciék laktak, megállt a mentőautó. Laci ugrott ki elsőnek belőle, szaladt elő, ragyogó arccal. Megjöttek, itt vannak a mentők. Hogy milyen nagy öröm, milyen nagy volt az öröm, a csodálkozás, és hogyan gyógyult meg a kórházban Laci édesapja, arról Laci tudna legjobban mesélni. De ő most mindenkinek az égi pártfogóról beszél szívesen, aki mindenkin olyan örömes segít, és igazán csak egy szavába kerül. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Emlékeztek, hogy mi volt a kérdés, mielőtt elkezdtem olvasni a történetet? Fontos-e? Annyit szeretnék, mint szülő és édesapa hozzátenni, hogy nem csak akkor imádkozunk a szüleinkért, amikor ilyen nagy baj van, hanem mindig imádkozni kell. Tudjátok, a jó Isten őket adta nektek. És tudjátok, hogy mennyire szeretnek benneteket, és mindent megtennék értetek. Tegyétek azt, hogy imádkoztok értük. A jó Isten meg fogja hallgatni, mind a történetben is. Köszönöm szépen a figyelmet, aranyosak voltatok. Szeretném a gyülekezetnek is megköszönni, hogy megkaptátok az e-mailt, és imádkoztatok értem. Mert ugyan én nekiálltam már ugye a hét elején készülni egy történettel, aztán annyira erős fájfájásaim voltak, úgyhogy este azzal feküdtem, reggel arra ébredtem, amikor fönt voltam, és jöttem, tettem, vettem a dolgomat, és amikor megy az ember, akkor kevésbé fáj, hogyha állok és dolgozok. Ha lefekszem, akkor úgy újból elkezd fájni, nem is akárhogy. Aki fájós, az tudja, hogy ez mi. Vagy akár másik nyavajája van. És az volt az érdekes, hogy pénteken, amikor megírtam az e-mailt, én nem tudom, mikor kezdtetek el imádkozni, de azt tudom, hogy folyamatosan elfújta a szél a fejfájást. Ugyan nem az eredeti témával tudtam készülni, amivel szerettem volna, de remélem azt majd egy legközelebbi alkalommal már tudok készülni. Úgy, hogy egy korábbi témát veszek elő, Janeknak már ismerős lesz, elnézést kérek tőled. Nem volt más témám, mint hogy ezt kellett újból elővennem, amelyet nem itt, hanem Komáromba elmondtam már. Ezek után keressük meg az alap gondolatot, a kiinduló igénket, a korintusi második levél negyedik fejezetéből olvassuk el az 5-től 10-ig terjedő verseket. Tehát szeretném, ha itt van a Bibliátok, vagy bármilyen kütyű, amin meg tudjátok keresni az ígét, tehát a korintusi második levél negyedik rész 5-től 10-ig, ezt olvasnám, és akkor erről beszélgetnénk, ez lenne a kiinduló igénk. Ez így hangzik, 2 Korintus 4, 5-től 10-ig. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. Magunkat pedig, mint a ti szolgátokat a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosságra ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríthatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Ha megfigyeltétek, Pál apostol nagyon fontosnak tartotta, hogy az evangélium hirdetésekor ne önmagát helyezze előtérbe, és ez nyilván szól a mindenkori ige hirdetőnek, hogy ne önmagát helyezze előtérbe, hanem az Úr Jézus Krisztust. Ez egyben meghatározza azt is, hogy miről vagy kiről kell, hogy szóljanak az ige hirdetések. Azt olvastuk, hogy nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. Tehát az ige hirdetések, amikor készülünk, bárki készül ige hirdetésre, ez feladata az ige hirdetőnek, hogy Jézus Krisztusról beszéljen. Miért? Miért Jézus Krisztusról beszéljen? Nyilván azért, ezt ti is gondoljátok, hogy mert maga Jézus Krisztus az evangélium, ő a jó hír, ő az örömhír mindnyájunk számára. Azt is olvastuk, hogy aki itt a pulpituson áll, az szolga. Azt is olvastuk, hogy az Isten áldott igéjét, üzenetét hallgatóknak a szolgája. Pál imégyen fogalmazta meg, mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgátokat a Jézusért. Pál mivel is kezdje az ige hirdetést? Mit tart fontosnak? Miről szeretne beszélni? Hiszen az Úr Jézusról szeretne beszélni, és őt szeretné előtérbe helyezni. A teremtéssel kezdi. A teremtésnek az első napján lévő teremtéssel. Gyerekek, emlékeztek arra, hogy az első nap mit teremtett meg a Teremtő? Mit teremtett meg?
A világosságot és a sötétséget.
Nagyon szépen köszönöm, ez pontosan így hangzik. Teremtés könyvének az első fejezet 3-tól 5-ig. És mondta Isten, hogy van, legyen világosság és lőn világosság. És elválaszta a világosságot a sötétségtől, és nevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget éjszakának, és lőn este és lőn reggel, első nap. Miért volt szükség a világosságra, gyerekek? Miért volt és miért van szükség a világosságra? Azért, mert így olvassuk, hogy Hát, hogy már sötétség volt, nem? Akkor van világosra, amikor sötétség van. Amikor belépünk egy sötét szobába, mit teszünk mindjárt? Miért kapcsoljuk fel a villanyt? Hogy így van, hogy világos legyen, hogy lássunk. Miért van szükség világosságra, vagy miért volt szükség, már sötétség volt? Így olvassuk a Mózes első könyv első fejezet második versében, hogy föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén. Pál a korintusi levélben ezt írja, ezt olvastuk, hogy az Isten, aki szólt, hogy sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének, a mennyei atyának a dicsősége Jézus Krisztus arcán. Miért van szükség arra, hogy Isten az ő teremtő, újjáteremtő hatalmával, isteni hatalmával világosságot, fényt teremtsen, gyújtson az ember szívébe, bent az ember lelkében? Miért van szükség? Az ige alapján én úgy állítottam fel, hogy három okból. Az első okkal nyilván nem könnyű szóba állni. De tény az, hogy a természetes embernek az alaphelyzete az Isten erkölcsi értékrendjével, az ő mércéjével mérve, az emberi szívben sötétség honol. Sötétség honol, olyan mély sötétség, mint ahogy a teremtés kezdetén volt, emlékeztek, azt olvastuk, hogy sötétség vala a mélység színén. De azt is tudjuk, hogy az ember megteremtésekor kezdetben nem így volt. Ugye, gyerekek? Nem így volt akkor, amikor Isten megteremtette az embert, mert az embert, amikor megteremtette a teremtő, Isten világossága töltötte be, ragyogta be kívülről és belülről is. Minek a következménye lett ez a mélységes, mély sötétség az emberbe? A bűn miatt, az engedetlenség miatt. Az ember engedetlen lett az Isten iránt. De az Úr akarja, hogy ez így maradjon, hogy sötétség maradjon az ember lelkében? Nem akarja, hogy sötétség maradjon a lelkében. A számunkra a kérdés az, hogy mi mit akarunk. Hogy mi szeretnénk-e együtt munkálkodni az Úrral, aki azért fáradozik, hogy a világosságával, az ő üzenetével előzze a lelkünkből a sötétséget, és fény ragyogjon fel ott, ahol eddig sötétség volt. Mi a sötétség? Mert hogy erkölcsi sötétségről van szó, az biztos, mert azt olvastuk az alapgondolatot, hogy ő gyújtott világosságot a szívünkben, tehát a sötétség az ember szívében van, mert ott kell világosságot fakasztani. Hóseás proféta könyve 4. részéből szeretném, ha elolvasnánk az első 3 verset. Tehát Hóseás proféta könyve 4. rész 1-3. És ez így hangzik. Hóseás 4, közvetlen Dániel proféta könyve után van. Tehát Hóseás 4, 1-3. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek és hazudnak, és gyilkolnak, és lopnak, és paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és erőtlenül el minden, ami azon lakik, a mező vada és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítenek. Mi a sötétség? Említettük, erkölcsi sötétségről van szó. A sötétség akkor van, amikor nincs igazság, nincs szeretet, ez miből fakad? Nincsen Istennek ismeret a földön. Akkor szeretném megkérdezni, hogy ezekből következően mi a világosság? Mi az Isten világossága? Nyilván a sötétségnek az ellentéte. Ha nincs igazság, akkor a világosság az az igazság. akkor szeretet van, ha Isten világosságot gyújt az ember lelkében, igazság van a lélekben, szeretet van a lélekben, mert Istennek ismerete van az emberi szívben. Ez azt is kimondja nekünk, hogy nincs középút. Vagy sötétség van, vagy világosság van a lélek mélyén. Ha világosság van, akkor van igazság. És tudjuk azt, hogy mi az igazság, az írott és a testélet íge, vagyis a Szentírás és Jézus Krisztus. Az Isten igéje az igazság. És ha az Isten igéje a szívemben van, akkor az Isten igéjével együtt ott van az Isten ismerete, ebből fakadóan a szeretet, és ott van az Istennek igazsága is. Az volt a kérdésünk, hogy miért van szükség, hogy Isten a lélek mélyén fénygyújtson. Hát azt mondtuk, hogy három okból, az elsőről beszéltünk, hát hogy már sötétség van. Isten erkölcsi mércéjével, törvényével mérve sötétség van, mert hát nincs szeretet, nincs igazság, és nincs Istennek ismerete a földön. Izsaiás 60. fejezet 2. versében ismerjük az ígét, ott azt írja, hogy mert sötétség borítja a földet, és éjszaka néped, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége megláttatik, így, ahogy erről beszéltünk. Hadd olvassak a 7 per A kötetből Ellen White idézetet, ez így hangzik. Mikor Krisztus eljött a világba, sötétség borította a földet és éjszaka a népeket. Miért volt ez? Az Isten élő szava gyors ütemben vált holdbetűvé. Isten halk szelíd hangját csak olykor-olykor hallották a legbuzgóbb istentisztelők, mert az emberek tanításai, bölcsmondásai, hagyományai betemették, elhallgattatták. A papok hosszas, cikornyás magyarázatai titokzatossá, kivehetetlenné és bizonytalanná tették azt, ami pedig eredetileg a legegyszerűbb és a legközérthetőbb volt. A vetélkedő szekták, elszakadt csoportok megzavarták az értelmet. Elméleteik messze távol voltak az igazság helytálló elméletéből. Az Úr Jézus első eljövetelekor azt olvastuk, hogy sötétség borította a földet. Mi az oka a mindenkori sötétségnek? Az Isten élő szava gyors ütembe vált hold betűvé. És szeretném megkérdezni, hogy ez egyénileg is igaz. A mi szívünkben is Isten élő szava gyors ütemben halott betűvé válhat. Igen, ha nem olvassuk rendszeresen a Szentírást, ha nincs rendszeres imádkozás. Figyeljétek meg, a hangsúly a rendszerességen van. És ebben a rendszerességben nincs pardon. Amikor a nefrológián voltam, voltunk a beteg vesémmel, akkor a nefrológus csinált egy prezentációt, és akkor ott leírta a vesedi diétát, leírta, hogy mi a teendő, és kiírta azt, hogy a vese nem ismeri a pardont. Tehát nincs az, hogy egyszer nem tartom be, nincs az, hogy egyszer megszegem, nincs az, hogy most jó, eddig diétáztam, na most akkor, amit diétáztam, azt visszapótolom. Nem. A vese nem ismeri a pardont. Hogy így mondjam, a lelki vese sem ismeri a pardont. Tehát a rendszeresség, az Isten élő szava ne váljon holt betűvé bennem, mert beáll a sötétség. Tehát ez volt az első ok. A második ok, így olvastuk, hogy bennünk felragyogjon a mennyei atya dicsőségének az ismerete, de úgy, hogy Jézus Krisztus arcán lássuk ezt meg. Vagyis, hogy a mennyei atyának a dicsőségét, a jellemét, hogy valójában ki is ő, szemléljük, nézzük, lássuk meg Jézus Krisztusnak az életében, a halálában, a feltámadásában, mennybe menetelében, főpapi szolgálatában, vizsgálói ítéletében, és természetesen a visszajövetelében. És legyen ez a derűs, vagy a szenvedő Krisztusi arc, de az Atya dicsősége fog felragyogni rajta mindannyiunknak a számára. Jézusról azt olvassuk a zsidókhoz írt levél első rész 3. versében, hogy aki az ő, emlékeztek a versre, vagyis a mennyei Atya dicsőségének a visszatükröződése, és az ő valóságának képmása. Tehát elmélkedéseinkben, a Szentírás olvasásakor, imádkozásaiban, tehát Jézus szemlélésében, szemlélésekor látjuk meg a mi mennyei Atyánkat. Jézus Krisztuson keresztül a mennyei Atyának a szeretete szólal meg. Filippi levél 2. részében ezt így olvassuk, emlékeztek, hogy amikor ő Istennek formájában volt, ezt nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő vele, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint Isten, illetve mint ember, megalázta magát, engedelmes régen halálának, mégpedig a keresztfának haláláig. Jézus egész földi életében a mennyei Atyának a visszatükröződése volt. Ő ezen a földön megalázott állapotában is a mennyei Atyát tükrözte vissza. Az ő jelleme volt látható. Ne felejtsük el, hogy milyen körülmények voltak, milyen erkölcsi háttér volt, amit Hósajás próféta könyvében olvastuk. Mert a zsidókra jellemző volt akkor is, amikor Hósajás próféta ért, és akkor is, amikor az Úr Jézus a földre jött, ezt olvastuk, hogy nincs igazság. Így volt az, amikor az Úr Jézus a földre jött, így. Nincs igazság az emberek szívében, nincs szeretet, nem volt szeretet, és hiányzott az Istennek ismerete. Milyennek mindig a következménye? Hamisan esküsznek, hazudnak, gyilkolnak és lopnak is, az egyik fél a másikat éri. Szerintem ma sem vagyunk olyan távol ettől. És Jézus erre a földre jött el, ahol ilyen erkölcsi állapotok uralkodtak, és hozta el az igazságnak a szeretetét, a szeretetet, és ő hozta el a mennyei Atyának az igaz ismeretét. És ez a harmadik ok, amiért Isten újjáteremtő szava fényt kell, hogy gyújtson a sötéten emberi szívben. Emlékeztek, hogy az első ok az volt, hogy már sötétség van, a második ok azért kell, hogy felragyogjon az Atya jelleme, az Atya dicsősége Jézus Krisztus szemlélésekor bennünk, a mi lelkünkben. És a harmadik ok, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől, és ne tőlünk valónak lássék. Ki ez a kincsünk? Ki ez a kincsünk? Mert hogy a gyenge, esendő, törékeny cserépedény azok, mi vagyunk, emberek. Ki ez az Istentől küldött rendkívüli erő ebbe a törékeny cserépedényben? Aki elvégzi az újjáteremtői munkát, aki fénygyújt a belül a sötétben, aki ilyen mélyen feltárja, megláthatja a mennyei Atyának a dicsőségét, felragyogni Jézus Krisztus életében. Jézus, emlékeztek, azt mondta a tanítványainak, hogy jobb lesz, ha én elmegyek. Miért lesz jobb a tanítványoknak? És miért lett jobb nekik is? Azért, mert eljöjjön az igazságnak lelke, aki elvezérel benneteket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az atyái, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ezek az ígék, nem tudom, megfigyeltétek-e, ami egész rendkívülien és csodálatosan mutatja be a három isteni személynek az együttműködését. Az egységét, munkáját a törékeny cserépedényekért, értünk emberekért. Mit olvastunk a Szentlélek Isten személyéről? Az, hogy nem önmagától szól. Akkor kitől? Azt olvastuk, hogy nem önmagától szól. Kitől szól? János 14.6-ban azt mondta Jézus Krisztus ismét a Szentlélekről, hogy kérem az Atyát, és más vigasztalót ad. Kitől szól akkor a Szentlélek? A mennyei Atyától. A mennyei Atya küldi. Az Úr Jézust kiküldte erre a földre. A mennyei Atya küldte a földre. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha én elmegyek, akkor helyettem a mennyei Atya elküldi a harmadik isteni személyt, a Szentlélek Istent, aki az enyémből vesz. Mert azt mondta, hogy ami az Atyájé, az az enyém is, azt mondta az Úr Jézus, és ezért mondta, hogy amikor az Atyájéból vesz, a megváltójéból vesz. Azt olvastuk, hogy a mennyei Atya adja, és örökre velünk marad. Ti bennetek lesz. Előfordulhat-e az, hogy a Szentléleknek a munkája, a megnyilvánulása, a tanítása, vagy a csodái ellentétben legyenek az Úr Jézus tanításával, munkáival, vagy csodáival? Nem. Nem. Visszatudjuk ellenőrizni, amikor a hamis, karizmatikus jelenségek meg fognak szaporodni, hogy visszaellenőrizhető, illetve igazolható, bizonyítható-e a Szentírásból. Bizonyítható-e az Isten igéjéből. Ebben az igében találtam meg azt, hogy ahol a három isteni személyről beszélünk, de azt olvastuk, hogy tervben, akaratban, szándékban, munkában, tevékenységükben tökéletesen egyek, egységben vannak egymással. Két idézetet szeretnék olvasni, egyiket a második kötetből, a bizonyságtételekből, a másikat pedig a Jézus életéből. Nem hosszú, csak néhány mondat. Azt írja, hogy az Úr felhívta figyelmemet ezen ihletett szavakra. Ez a kincsünk pedig, akiről olvastunk, cserépedényben van, hogy az erőnek nagy volt az Istennél legyen, és ne magunktól való. Az apostol rátermettsége nem magában rejlett, hanem a Szentlélek jelenlétében és erejében. Az ő magasztos légköre töltötte be Pál lelkét, minden gondolatát alávetve és engedelmességre késztetve Krisztus iránt, az ő szolgálata gyümölcsöző volt. És a Jézus életéből való idézet: ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy amaz erő nagy volt a Istené legyen, és ne magunktól való. Mit jelent ez? Ezt olvasom. Ezért bízta Isten az evangélium hirdetését inkább esendő emberekre, mint angyalokra. Így lesz nyilvánvaló, hogy az az erő, amely az emberi gyengeségen keresztül munkálkodik, Isten ereje. Ez arra bátorít, hogy higgyük el, nekünk is segíteni tud az a hatalom, amely megsegít másokat, akik épp hogy gyengék, mint mi. És az képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, aki maga is körül van véve gyarlósággal. A tanítványok maguk is veszélyben vannak, ismerik az út buktatóit és nehézségeit, ezért arra hivatottak, hogy segítsenek másoknak, akik ugyanolyan veszélyben forognak. Egyeseket kétséggyötör, gyengeségekkel terheltek, hitben gyengék, és képtelenek megragadni a láthatatlan Istent. De egy barát, akit láthatnak, aki Krisztus helyett eljön hozzájuk, összekötő láncszem lehet, amely gyenge hitüket a megváltóhoz kapcsolja. És ha ez igaz, mert hogy igaz, akkor nincs kitől és nincs mitől félni. Pál azt írja tovább: mindenütt nyomorgatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyattatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. Drága testvéreim, ha bármilyen nehezek is a körülményeink, ha a Szentlélek Isten a szívünkben van, akkor elosztatja a lelkünkből a sötétséget, a bánatot, a lehangoltságot, a nyomorúságainkat, és betölt az ő áldott világosságával. Munkája nyomán, bent a szívünkben, Jézus Krisztus szemlélve az ő életében, az ő arcán láthatjuk meg a mennyei atyának a szeretetét, a jellemét, ahogy Jézus Krisztusban hozzánk viszonyul ma is. És a gyenge, a semmi, a törékeny cserép edényben szembetűnően nagy változás állhat be, nem? Mert a Szentlélek Isten ereje tölti be, ahogy olvastuk, hogy ő, a mi kincsünk, itt van belül, cserépedényekben, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. És továbbá a Szentlélek pedig folyamatosan jelenlévővé teszi életünkben Jézus Krisztus halálát, hogy az ő élete is látható legyen rajtunk. Pál apostol a Galata levélben ezt így fogalmazza meg, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, emlékeztek, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem és önmagát adta, értem. Kedves testvérek, ez még arra is megtanít bennünket, ez a felolvasott néhány vers, hogy egy pillanatra sem téveszthetjük szem elől, hogy hogyan váltattunk meg, és mi volt az ára. Sose téveszthetjük szem előtt. Mert tudjuk, hogy a bűn ott van a szív ajtaja előtt, és úgy állott, hogy csak úgy, nem? Semmi, nem számít, hogy mi történik. Nem így állott, nem? Emlékeztek Kain történetére, hogy ott mit mondott az Úr. A bűn az ajtó előtt leselkedik, itt a szív ajtó előtt, és reád van vágyódása. Alig várja, hogy mikor kapjon el így. Mikor tud elkapni így. Sötétséget szeretne árasztani. Hogy árasztja a sötétséget? Emlékeztek a szakaszból? Ha a Szentírásnak az élő betűje holt betűvé válik. Az Úr azt is, illetve az apostol azt is mondta, hogy álljatok ellen az ördögnek, és el fog futni tőletek így. Úgy gondolnám, és be is rekeszteném, hogy talán jobban meggondolnánk a mi szavainkat és tetteinket, cselekedeteinket, ha mindig tudatában lennénk annak, hogy nem veszendő holmin váltottunk meg. Nem veszendő holmin, nem semmiségen váltottunk meg. Az ezüst és arany is semmihez képest veszendő holmi, nem ebbe kell gondolkodjunk. Ami atyáinktól örökölt, hiába való életetekből olvassuk az ígében, hanem drága véren, hibátlan, szeplőtlen báránynak a Krisztus vérén. Mindenkor testünkben hordozzuk. Én azt mondom, hogy mindenkor testünkben kell hordoznunk az Úr Jézusnak a halálát, hogy akkor látszik meg az élete, ami életünkben. Ahogy Krisztus arcán, Krisztus tevékenységén, munkájában az Atya jelleme nyilvánult meg, hasonlóképpen nyilvánulhat meg bennünk Krisztus jelleme. Bár csak ezt látnák, hogy rajtam, mindannyiunkon Krisztus jelleme nyilvánul meg. Úgy mondta, hogy Krisztusban az atyát látták meg, bennünk pedig a mi megváltónkat látnák meg. Emlékeztek, azt írja Ellen White, hogy amikor meglátja önmagát a mi életünkben, és az ő népének a jelleme, az ő jellemét tükrözi, akkor visszajön, hogy magával vigye az ő népét. Drága testvérek, úgy gondolom, hogy kimondhatatlanul nagy változás állhat be életünkben, csak kérnünk kell. Úgy, ahogy a Lacika a gyermektörténetben. Egyszerűen, gyermeki lelkülettel, mint a kisgyermek kér az őt nagyon szerető szüleitől. Szerető atyánk, Jézus nevében küld el nekünk lelkedet. Ez a rövid imádság. Szerető atyánk, Jézus nevében kérünk, küld el nekünk lelkedet. Mert akkor az Isten, aki szólt, hogy sötétségből világosság ragyogjon, ő fog világosságot gyújtani a szívünkben, hogy felragyogjon az Atya dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. És ezt szívemből kívánom mindnyájunknak az ő kegyelméből. Amen.